2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is megerősítette elkötelezettségét a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés bővítése mellett, és mindkét ország határozottan fellép a terrorizmus ellen és a béke érdekében, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Abu Dhabiban. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy dinamikusan fejlődnek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, tavaly a kereskedelmi forgalom már elérte a $500 milliárd. Emlékeztetett, az elmúlt időszakban voltak kísérletek egy nagy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására az Európai Unió és az Öböl menti együttműködési tanács között, azonban ezek végül kudarcba fulladtak. A magyar diplomáciai delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. A hazai energiabiztonság uniós szinten kiemelkedő, hangoztatta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. A folyamatos ellátás mellett Európa legalacsonyabb áram és gázárait garantálja a kormány a magyar családok számára, hívta fel a figyelmet Steiner Attila. Jászberényben beszélt, ahol okos nyomásszabályozó állomást adtak át. Ez egy pilot program, ha beválik, a megoldás az egész ország területén elterjedhet majd a gázrendszerben. Elismerést kaptak az országos jégkármérséklő rendszer országos és vármegyei legeredményesebb generátorkezelői, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 986 helyről juttatnak ezüstjolidot a felhőkbe, az erre fordított minden egyes forint mintegy 33 forintnyi termelési értéket óv meg, éves szinten ez 50 milliárdot jelent. Az ország 2024. évi legjobb generátorkezelője Varga Adrien lett Borsod-Zemplén vármegyéből. Február 1-től új funkcióval bővül a Horgász applikáció, amelynek segítségével ezentúl elektronikus fogási naplót is vezethetnek az érintettek, a jelenlegi papír alapúakat pedig február 28-áig kell leadni. Aki automatikusan az új elektronikus rendszerben szeretné rögzíteni fogásainak és horgásznapjainak számát, annak viszont nincs lehetősége arra, hogy évközben visszaváltson a hagyományos papír alapú dokumentumra. Tavalyhoz képest kétszer annyian, csak nem 2000-en nyerték el a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat idén, nyilatkozta Nagy Varga Zsófia az MT-nek. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár ismertetése szerint az idei pályázat támogatására több mint 1,5 milliárd forint állt rendelkezésre. A cél a tehetséggondozásban résztvevő pedagógusok szakmai elismerése, valamint ilyen tevékenységük ösztönzése. Élménnyé kell tenni a mozgást a gyermekeknek, jelentette ki az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a 7. vándortábor konferencián, ahol bejelentette, csütörtök estétől lehet jelentkezni az idei táborokba. Révész Máriusz elmondta, idén már a 9. idényben hirdetik meg a gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok vándortáborokat 41 túraútvonalon, mintegy 160 szálláshelyel. Kifejtette, hogy a várható élettartamunk 4,6 évvel elmarad az uniós átlagtól, a túlsúlyos elhízott emberek aránya a harmadik legmagasabb, és a halálozások közel 10%-a a mozgásszegény életmód következménye. Tartós béke Oroszországgal csak az Egyesült Államok segítségével érhető el, jelentette ki az ukrán elnök egy interjúban. Volodymyr Zelenszkij szerint hiba volt, hogy az ország a Szovjetunió felbomlásakor, több mint 30 évvel ezelőtt lemondott a területén tárolt atomfegyverekről, úgy vélte, hogy ez volt az alapja a Moszkva által Ukrajna ellen indított háborúnak. A Moszkva és Kijev közötti rendezési tárgyalások végeredményét Ukrajna következő legitim vezetésének kell aláírnia, jelentette ki az orosz elnök a Rosszia Agyin TV csatornának nyilatkozva. Vladimir Putyin hangsúlyozta, a megállapodásnak majd hosszú távon kell szavatolnia mindkét ország biztonságát. Donald Trump rendeletet írt alá a 19 év alatti gyermeknek minősülő fiatalok nem váltó beavatkozásainak korlátozásáról. A dokumentumból kiderül, az intézkedés mind a gyógyszeres, így a hormonkezelésekre, mind a sebészeti eljárásokra vonatkozik. Az Egyesült Államok politikája az lesz, hogy nem finanszíroz, szponzorál, népszerűsít, valamint nem segíti elő és támogat úgynevezett nemváltást gyermekek esetében, olvasható az elnöki rendeletben. Beköszöntött a kígyó éve Kínában, éjfélkor búcsút mondtak a sárkány évének, ezzel hivatalosan is megkezdődött Kína legnagyobb ünnepe a holdújév, mellyel több hetes ünnepségsorozat indult az 1 milliárd 400 millió lakosú ázsiai országban. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet északkeleten akár több helyen is tartósabban megmaradhat holnap, a légmozgás nagyrész gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Nolaszkói Szent Péter, a fogoly kiváltó rendnek, a mercedáriusok rendjének alapítója, hitvalló. 1182 körül született, Barcelonában halt meg 1249-ben, ekkor 67 éves volt. A középkor kezdetén az egyházunkban megjelenő kolduló szerzetes rendek csodálatos dolgokra voltak képesek. Ezek egyike a keresztény rabszolgák kiszabadítása. S hogy erre a célra egy szerzetes rend is alakult, azt Nolaszkói Szent Péternek köszönhetjük. Lovagi nemzetség szülötte, Dél-Franciaországból vagy Barcelonából származik. Szülei halála után jelentős vagyont örökölt. Az volt a célja, hogy önmagát képezze és elsajátítsa a lovagi erényeket, de győzött benne a nagyobb jó, minden erejével a szegények megsegítését és a rabszolgák kiváltását tűzte ki végső földi célul. Gyakran utazott a legközelebbi Nagy Mohamedán városba, Valenciába, sőt Granadáig is eljutott. Minden alkalommal több keresztény rabszolgát vásárolt vissza. Házról házra járva gyűjtött erre a célra. Belső vívódásai voltak, hogy vajon hívja Isten őt is a magányba. 1218. augusztus 1-én éjszaka megjelent neki az irgalmas szűzanya, és arra kérte, hogy hozza létre a foglyok kiszabadításának irgalmas rendjét. Péter megtárgyalta ezt az akkor még ifjú aragóniai első Jakab királlyal és tanácsosával, a későbbi Penyaforti Szent Rajmunddal, akik nagy segítséget nyújtottak a terv megvalósításában. Maga Rajmund készítette el az alapszabályt. Ez az ágostonos regulát követte, és egy világi lovagokból és papokból álló lovagi rend számára készült. Augusztus 10-én a barcelonai székesegyházban a király, a püspök és a káptalan, valamint a nép jelenlétében ünnepélyesen megalapították az irgalmas szűzanya fogolykiváltó rendet, röviden a mercedáriusok rendjét. Nagy akadályt jelentett az, hogy harmadik Ince pápa előzőleg megtiltotta az újabb szerzetes rendek alapítását. Így hát egyelőre a király pártfogása alatt szervezkedtek. A barcelonai püspök 1218-ban beöltöztette Pétert és 13 társát az új rend ruhájába. A három evangéliumi tanács mellett arra tettek fogadalmat, hogy személyes szabadságukat is föláldozzák a hitetlenek fogságába jutott keresztények kiváltásáért. Bámulatos ez a hősies elszántság, erre csakis Isten különös kegyelmével vállalkozhattak. A rend tagjainak egyik része pap, a másik lovag. A papoknak többségben kellett lenniük. Végül 1235-ben 9. Gergely pápa elismerte és megerősítette a rendet. A városokban és vidéken sok támogatója akadt, ezáltal rendje Afrikáig is kiterjeszthette tevékenységét. Egy alkalommal kalózok fogságába esett, akik kifosztották, majd egy csónakon nyílt tengerre vetették, hogy teremtse elő a váltságdíjat túszként visszatartott kísérője és önmaga számára. Az úr csónakját csodálatos módon Valenciába irányította. Azt a jelenetet, amikor a csónak partot ért Valenciától északra, Zurbarán örökítette meg egyik híres festményén. A rend tagjai szárazföldön és vízen gyakran életüket kockáztatva váltották ki a foglyokat. Maga a rendalapító 900 foglyot, rendtársaival pedig 2700 foglyot szabadított ki. Olyan esetek is előfordultak, hogy saját magukkal cserélték fel azokat. 1628. szeptember 30-án boldoggá vatták. 1265-ben Cervellói Szent Mária létrehívta a fogolykiváltó rend női ágát, idővel mindkét rend a megváltozott körülmények között, a plébániai lelkipásztorkodásban, a betegápolásban és az ifjúság lelki segítségnyújtásában veszi ki részét. Nolaszkói Szent Péter a foglyok patrónusa. Thank you.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Homa János hétvégi levelét.
Kedves hallgatóink, az elmúlt héten, január 19-e és 26-a között tartotta a 2025. évi ökumenikus imahetet a keresztény közösség. Az imahét imádságait és elmélkedéseit az észak-olaszországi Buzé monasztikus közössége állította össze. Ebben az évben van az első ökumenikus zsinat 1700. évfordulója, melyet a Konstantinápoly melletti Níceában tartottak Krisztus után 325-ben. A megemlékezés kivételes alkalmat teremt arra, hogy együtt éljük meg és ünnepeljük a keresztények közös hitét a zsinaton megfogalmazott hitvallás szerint. Azt a hitet, amely mindmáig eleven és termékeny. A 2025-ös ökumenikus imahét arra hívott bennünket, hogy merítsünk közös örökségünkből, és még beljebb lépjünk a minden keresztényt egyesítő hitbe. Mivel a níceai zsinat 1700. évfordulóját ünnepeljük, az Isten tiszteletek középpontjában a níceai hitvallás állt. A felolvasott szentírási részek a níceai hitvallás alapvető állításait világosították meg. Ezek a következő témák voltak: a világot kormányzó Isten atyasága és gondviselése, a teremtett világ, mint Isten műve, a fiú megtestesülése, Jézus szenvedése, halála és feltámadása, a Szentlélek az élet és öröm adója, az egyház a hívők közössége, megkeresztelkedés az Úr halálában és feltámadásában, az ország és az eljövendő élet várása. Az imahét jelmondata: hiszed-e ezt? Hazánkban a nyitó Isten tiszteletet 2025. január 19-én vasárnap tartották Budapesten a Deák téri evangélikus templomban, melyen igét hirdetett Martos Levente Balázs, esztergom budapesti római katolikus segédpüspök és Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke. Kedves hallgatóink! Most szeretnék néhány szót szólni arról a papról, jelesül Paul Watsonról, aki számos egyéb kezdeményezése mellett a keresztények egységéért mondott imanyolcadot is kezdeményezte. Watson 1863-ban született az Amerikai Egyesült Államokban Louis Thomas Watson néven. Episzkopális pappá szentelték 1886-ban, és még episzkopális papként Mary Lorana White szerzetes nővérrel közösen megalapították az Engesztelők Társaságát, a Graham Úri Ferencesekként is ismert közösséget. Watsont az ökumenizmus szószólójaként is említik, aki 1909-ben katolizált, 1910-ben pedig római katolikus pappá szentelték. 1940-ben, 77 éves korában hunyt el a New York állambeli Garrisonban. A keresztények egységért mondott imanyolcadot Paul Watson első alkalommal még episzkopális papként szervezte meg 1908-ban. Watson kezdeményezésére áldását adta a 10. Pius, majd 15. Benedek pápa is, utóbbi az imahét megtartását az egész katolikus egyház számára javasolta. Az imanyolcad koncepcióját az 1930-as években Paul Cartier, lyoni apát fejlesztette tovább, az egyház egységét a keresztény felekezetek szélesebb körére vonatkoztatva. Kedves hallgatóink! Egerben az imahét nyitónapján hagyományosan minden felekezet saját templomában, saját liturgiával kezdte az ima alkalmat. Közös Isten tiszteletre a történelmi egyházak részvételével az ezt követő napokban került sor. Január 20-án, hétfőn, az egri református templomban Vízi János atya, a szeminárium rektora hirdetett igét. Kedden a ciszterci templomban Tóth Imre református lelkész, szerdán a Szent II. János Pál missziós központban Mihály Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora szónokolt. Csütörtökön a református templomban Ternyák Csaba egri érsek szólt a hívekhez. Elmondta, hogy a nicei zsinat hitvallása nagyon szép összefoglalása annak a hitnek, amelyet a keresztény felekezetek vallanak. Jézus Krisztus isteni és emberi természete mellett közösen valljuk, hogy ő a Szent Háromság második személyes igaz Isten és igaz ember. Ez a hitvallás közös alapja minden ökumenikus párbeszédnek és együttműködésnek. Pénteken a Minorita templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész, míg szombaton az árónapon a bazilikában Demkó Balázs görögkatolikus parókus volt az ökumenikus szertartás szónoka. Miskolcon január 19-én vasárnap az evangélikus templomban Almási Ferenc református lelkipásztor volt a szónok. Hétfőn a búzatéri görögkatolikus székesegyházban Krankl József ortodox lelkipásztor beszélt. Kedden, január 21-én a Miskolc Mindszenti templomban az ökumenikus imahét kiemelt alkalmára került sor. Az imaesten részt vett Ternyák Csaba egriesek, Fabinyi Tamás evangélikus püspök, Orosz Atanász görög katolikus püspök, Barna Sándor református püspök, továbbá a város felekezetéből több mint 20 lelkipásztor. Az igehirdetés szolgálatát Fabinyi Tamás püspök végezte. Szerdán az avasi református templomban Szalkai Z. József minorita szerzetes volt a szónok. Csütörtökön a belvárosi református templomban Mekis Ádám nyugalmazott evangélikus esperes szólt a hívekhez. A pénteki összejövetelen, melyre a minorita templomban került sor, Hangó István református lelkipásztor szónokolt. Szombaton az ökumenikus imahét a Deszka templomban Szemerszki Mihály görögkatolikus parókus igehirdetésével ért véget. Kedves hallgatóink, végezetül szeretném elmondani azt az imádságot, amelyiket az üldözött keresztényekért mondott pap János, baptista egyházelnök az ökumenikus imahéten a már említett Deák téri evangélikus templomban tartott nyitó összejövetelen. Istenünk, Atyánk, fogad dicséretünk és hálánk mindazért, ami már most egyesíti a keresztényeket az Úr Jézus Krisztus megvallásában és a róla való tanúságtételben. Hozd el mielőbb az időt, amikor akaratod szerint minden egyház abban az egy közösségben ismeri el egymást, amelyért fiat könyörgött hozzád a Szentlélek ereje által. Hallgass meg kérésünket, aki élsz és uralkodsz most és mindörökké. Mindenható mennyei Atyánk, te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is. Add meg szent lelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot, és szolgálva egymást családjukban és hivatásukban, ahogyan ezt a szolgálatot fiad, Jézus Krisztus megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a Szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Homa János hétvégi levele.
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után. Inkább elcsendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál. Olyan az én lelkem most az Úrnál.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival arról elmélkedik, hogy hogyan szólítják meg a keresztények Istent.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben az imádságról kezdtünk el beszélgetni. Megállapítottuk, hogy az imádság nem más, mint párbeszéd Istennel. Ebben a párbeszédben Isten jelenvalóvá válik számunkra, és arra hív minket, hogy mi is legyünk jelen Isten előtt. Ne csak szavainkkal, gondolatainkkal, hanem tetteinkkel, egész életünkkel. Mindig járjunk Isten nevében, hogy egész életünk imádságá, Isten dicsőítő énekké váljék. Ezt az Isten előtti jelenlétet fogalmazza meg Ádám Rebeka Nóra egyik jegyzetében, amiből most hallgassunk meg egy részletet.
A keresztény misztika évszázadok óta az emberi lélek és isteni kapcsolatának legmélyebb tapasztalataira irányul. Ebben a belső utazásban a jelenlét, ami egyszerűen megfogalmazva talán a lélek teljes megnyílása és az Isten előtti éberséget jelenti, kulcsfontosságú. Jelenlét nélkül az isteni valóság megtapasztalása szinte elképzelhetetlen. Isten transzcendens, azaz túl van az idő és a tér korlátain. Ez azt jelenti, hogy Isten léte nem a mi időfogalmaink szerint értelmezendő, ő az örök jelen, ahol minden egyszerre van jelen. S ha ezt elfogadjuk, rádöbbenünk, hogy mindig a jelen pillanata az a hely, ahol Isten formál minket, ahol hozzánk szól és ahol mutatni vagy tanítani akar valamit nekünk. Ezek a találkozások nem feltétlenül látványosak vagy rendkívüliek. Gyakran a mindennapi élet csendes egyszerűségében, a lélek belső csöndjében történnek meg.
Számunkra egy-egy pillanat, Isten jelenléte, Isten számára azonban az örök jelen. Jézus Krisztus időszámításon kezdetén az Atya örök idejéből lépett a mi jelen időnkbe, hogy emberként jelen legyen közöttünk a tér és az idő megragadható keretei között. Mindig a jelen időben, jelen valóságban szólít meg bennünket, nevez bennünket nevünkön. Mikor mi keressük az Isten közelségét, hogyan szólítjuk meg őt? Milyen néven nevezzük őt? Hogyan szólítjátok meg imádságaitokban, vagy ha belgondoltak, akkor a liturgiába, szent misében, vagy amikor róla beszéltek, hogyan beszélünk róla?
Istennek, meg az Úrnak nevezzük igazából az imádságban, meg a szent misében is.
Meg a mi atyánk.
Eszetekbe jut még valami? Akár a szent miséből, mondjuk azt a titokzatos Isten báránya, vagy a mi úrunk Jézus Krisztus. Imádságainkban, hát ahogy ti is mondtátok, az Istenről való beszédünkben számos néven nevezzük Istent. Ezek a nevek sokszor analógiák, hasonlatok, melyek Isten valóságának egy-egy részleteit jelenítik meg. Isten Úr és szenvedőszolga, pásztor és király, de megszólítjuk őt, ahogy Viola említette, atyának, de mondhatjuk őt testvérnek is. Mindenható és áldozati bárány, lélek és feltámadott megdicsőült test, gyermek és ős öreg, pap és igazságos bíró, ahogy őt imádságainkban látjuk. Ugye nem is olyan egyszerű megfejteni Isten nevét, kimondani a megismerhetetlen, kimeríthetetlen és kimondhatatlan lényegét. Ha belegondoltok, megszólítani a másikat nem is olyan könnyű dolog. Egészen biztosan voltatok ti is már olyan helyzetben, hogy el kellett gondolkodnotok, hogy hogyan is szólítsátok meg az illetőt. Melyek azok a dolgok, szempontok, amelyek szerintetek meghatározzák, hogy hogyan szólítunk meg valakit, hogyan köszönünk neki?
Elsősorban a nevén hívjuk őt, de hogyha olyan közeli ismerős vagy barát, akkor becézzük is. De ha például tisztelettel vagyunk felé, mint például a tanárnőre, akkor tanárnő, tanár úr.
Mi a szándékunk például?
Azt vagy is kifejezi a megszólítás, ugye?
Vagy hogy milyen érzelmi állapotban vagyunk éppen.
Vagy mit fejezhet még ki? Gondoljatok bele, hogy azért vannak olyan kedves emberek az életünkben, akit nem feltétlenül a nevén szólítunk meg. Gondoljatok a családra.
Hát persze, akkor anya meg apa, testvér, nagymama, nagypapa.
Vagy a házastársak biztos mondják egymásra, hogy kedvesem, meg amikor említik a másikat, azt mondják, hogy a férjem, a feleségem. Mit fejeznek ezek ki, ezek a megszólítások, vagy nevek?
Milyen kapcsolatba állunk velük?
Pontosan, ugye? Hogy látjuk, hogy milyen sok mindent ki tud fejezni egy név, egy megszólítás. Azt mondhatjuk talán, hogy a név a megszólítás valahogy a másik ember lényegét próbálja megragadni. Arról árulkodik, hogy milyen a másik természete, milyen kapcsolatban állok vele, vagy mit várok tőle. A név elismeri a másik létezését, hiszen minden létezőnek van neve. Ráadásul, amit meg tudok nevezni, azt már egy kicsit ismerem is. Ugye, hogy így kezdődik, amikor valakivel személyes kapcsolatban lépünk, hogy a nevét megismerjük. Már valamit tudunk róla. A második teremtés történetben az Isten az ember elé vezeti a teremtményeket, és az emberre bízza, hogy adjon nevet a létezőknek. Aminek, akinek a nevét ismerem, az már nem teljesen idegen számomra. Az már egy kicsit az enyém is. A név mindig a személy minőségének a hordozója. Ha belegondoltok, hogy még ha ma már nem is külső tulajdonságok alapján kapjuk a nevünket, és például a Szabó, Szőke, Német vezetékneveink, vagy a Napsugár, Domonkos, Boglárka keresztnevünket nem feltétlenül jelentésük miatt kaptuk, mégis egy-egy névhez személyes valóságok, egyedi kapcsolatok fűznek bennünket. Nem tudom, ti már így gondolkodtatok-e rajta, hogy hogy fogják majd a gyerekeiteket hívni, de én tudom, hogy nekem volt olyan név, ami azért tetszett, mert valakit úgy hívtak, de hogy ez a fordítva is igaz volt, hogy volt olyan név is, amit biztosan tudtam, hogy ezt nem fogom a gyerekemnek adni. A Talmud szerint az embernek három neve van, az elsőt a szüleitől kapja, a másodikat az emberektől, a harmadikat pedig az életével szerzi. Platón azt mondja, hogy a név az egy olyan szó, amely meghatározott dologhoz van rendelve. És helyesen csak az mondható névnek, ami valamit a hozzátartozó dolog természetéből kifejez, ráadásul úgy, hogy azt mindenki elfogadja. Biztos ismeritek azt a szólást, hogy nomen est omen. Ez azt jelenti, szó szerint, hogy a név jel, de jelenti azt is, hogy az vagy, ami a neved, vagy hogy a név maga az ember, kicsit arra is utal, hogy nevünkben a sorsunk. Mindnyájunknak van neve. Ti tudjátok, hogy mit jelent a nevetek?
Hát az én nevem Viktória, és a győzelmet jelenti, ezt még apukám adta nekem, és ezért, hogy egész életemben győzedelmeskedjek.
És tudsz azonosulni a neveddel, meg a jelentésével?
Hát amúgy igen, igazából minden az akarat kérdése. És ez nagyon is így, mindig így az eszembe jut, hogy ezt ő választotta ki nekem, és ez így mindig így jobban indítja a napomat.
Viola?
Én a nevemet valakiről kaptam, aki anyukámhoz közel állt, és a jelentése meg Virág.
Az én nevem is Virág. Én egyébként egy sorozat szereplőről kaptam a nevemet, de szeretem én is a nevemet. Viola, te szereted?
Igen.
És tudsz vele azonosulni is, gondolom.
Igen.
Nem nehéz, persze. A név az, ami egyedi, elválaszt, megkülönböztet a többi létezőtől, és valamilyen módon megnevezi a dolog, vagy a személy konkrét valóságát. Éppen ezért lehet érdekes, hogy hogyan szólítják meg a keresztények Istent. Mit mond számunkra Isten neve, Isten felfoghatatlan gazdagságáról, végtelenségéről. Hiszen Isten nevében válik számunkra megragadhatóvá Isten lényege, és lesz megtapasztalhatóvá Isten valósága. Na nézzük meg, hogy keresztényként hogyan nevezzük Istent. Ugye itt már szóba került, hogy a mi atyánkban Istent atyának nevezzük, méghozzá az emberiség közös atyának, hiszen azt mondjuk, hogy mi atyánk. Mit mondunk a Hiszek egyben Istenről? Hogyan nevezzük őt itt?
Hát a Hiszek egyben, egy Istenben, egy Úrban, Szent Lélekben, Urunkban és Éltetőnkben, Isten egyszülött fiában,
mindenható atyában, Jézus Krisztusban, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Bizony, mondjuk róla, hogy teremtő. Hát azt mondom, hogy nagyjából úgy fel is soroltuk, ugye? Isten egyszülött fia. Látjuk, hogy nyilván nem véletlenül a Hiszek egyben, és próbáljuk ezzel a több névvel megfogni valahogy Isten valóságát. Nézzük meg most, hogy a szűzanya hogyan szólítja, hogyan szólította Istent. Ugye neki ismerünk egy imádságát. Viki, melyik ez az imádság? Ez a Magnifikát lesz.
Az.
Na nézzük meg, hogy ő mit mond ebben az imádságban az Úristenről. Szerintem, Viki, lehet, hogy érdemes felolvasni, mert annyira szép ez az ima.
Íme az Úr szolgáló leánya. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve.
Na, nézzük meg, miket mond a szűzanya Istenről.
hatalmas.
Hatalmas? Igen.
Szent az ő neve, megváltó Istenemben, az Úr.
Ugye, hogy milyen gazdag, milyen sokrétű, hogy a szűzanya megszólítja Istent. Ugye benne van az ő várakozása, hogy várja a megváltást az Istentől, benne van, hogy elismeri a hatalmát, benne van, hogy felfedezi, ahogy az Isten megnyilvánul a történelemben. Mit jelent számotokra, hogy szent az ő neve? Ugye itt a szűzanya mondja itt az imájában, hogy szent az ő neve. És ugye ezt mondjuk a mi atyánkban is, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelenthet ez a szent? Olyan sokszor mondjuk a szentmisében is, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mi a csuda ez a szent?
Ő a mindenható, a mindenek felett ő áll. Őt dicsérjük, őt imádjuk, őt tiszteljük.
A civil életben mire szoktuk azt mondani, hogy ez szent?
Sértetetlen.
Vagy milyen dolgokra mondjuk, hogy szent dolgok?
Szokták mondani ritkaságokra is, vagy régi tárgyakra.
Olyasmi, ami értékes, meg, vagy ha az emberre mondjuk, hogy szent, akkor hát azok, akik...
Akik fontosak, akiket szeretünk.
Fontosak, szeretünk, igen.
Tiszteljük a másikat, felnézünk rá.
Igen, 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 igen. Vagy amik közel vannak Istenhez. Szerintem Isten szentség azt jelenti, hogy ő nem profán. Ahogy ti is azért úgy kifejeztétek, hogy ő mindenható, hogy ő hatalmas, hogy valami nagyon értékes dolog. Számomra ez azt fejezi ki, hogy nem e világhoz tartozik. Kifejezi, hogy Isten végtelenül több, jobb, igazabb és szebb, mint a teremtett világ. Valahogy úgy, ahogy Ézsaiás próféta írja. Viki, olvasd már fel nekünk itt a próféta szavait.
Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
Megszentelni Isten nevét azt jelenti áldani Istent, áldani Isten nevét. Mit jelent áldani valaki nevét? Mikor mondjuk ezt? Hogy áldom a nevedet.
Hálásak vagyunk.
Pontosan. Hálásak vagyunk, mert?
Mert valami jó dolog történt velünk.
Mert valami jó dolog történt velünk. Vagy van még valami ötletünk. Valami ilyesmi, ugye? És hogyha most itt visszagondoltok az előbb ide beidézett Magnifikátra, akkor a szűzanya ugyanezt mondja. Ugye, hogy áldja az Úr nevét, szentnek mondja az Urat, mert nagyot tett vele. Felismeri az életében Isten tetteit, felismeri Isten erejét, azt, hogy jót tett vele. Hálás.
Akkor ez ilyen köszönet ki.
Igen, 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 igen. Az áldott szó valódi jelentését egyébként a latin eredetiből tökéletesen meg lehet érteni. A latinul úgy szól áldani valakit, hogy benedicere. És ez annyit jelent, mint hogy jót mondani valakiről. És ugye, ahogy mondtuk, hogy a szűzanya imádsága, a Magnifikát nem más, mint egy Benediktus imádság. Elmeséli Isten nagy tetteit, elmondja Isten jóságát. A Benediktus az Isten jóságáról való ének. Isten nevének dicsérete, mely a hála legnagyobb kifejezése Isten felé. Aki áldja, megszenteli Isten nevét, az Isten akarata szerint cselekszik, teszi a jót. Ha belegondoltok a Szentmisére, ott is van egy Benediktus. Viki, te énekes vagy, a Szentmise tételei között van egy ilyen Benediktus nevezető, ugye?
Igen.
Hát ez az áldás. Áldott az Úr. Ugye ezt énekeljük a Szentmisében.
Az út a kúsz.
Amikor a mi atyánkban azt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved, azért imádkozunk, hogy mindenütt ismerjék el Isten végtelen fölségét és tökéletességét. És egyben azt is kérjük, Jézushoz hasonlóan, hogy az atya dicsőítse meg nevét, nyilatkoztassa ki fölségét és hatalmát, hogy megismerhessük Isten valóságát. Isten szentségén kívül melyik szó fejezheti még ki a mi atyánkban Isten végtelen távolságát az embertől? Vagy ha úgy tetszik, akkor fönségét, hatalmát.
Például a mi atyánkban van folytatólagosan, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van, és a mennyekben az, szerintem.
Ugye, hogy abban az imádságban is olyan szépen benne van, hogy ő nem itt a mi kereteink között él, hanem, ahogy az Ézsaiás prófita mondja, ő végtelenül más, mint mi. Most nézzük meg, hogy hogyan szólítja meg Jézus Istent, amikor ő imádkozik, akkor általában hogy szólítja meg Istent?
Atyám, éli, éli, lamma, szabaktáni, vagyis én Istenem, miért hagytál engem? Ezt mondja Jézus a kereszten.
Uh-huh. Tehát általában úgy szólítja meg, hogy legtöbbször atyám, de ahogy mondtad a kereszten, akkor ott ugye a Isten legismertebb nevét mondja, ahogy a zsidóság körében ez az éli, éli. Milyen képeket, érzéseket kelt bennetek Isten atyaként való megszólítása?
Hát bennem a biztonságot.
Megbízhatóság. Jó érzéset tölt el.
Melegséget vált ki. Meg számíthatunk arra az emberre, az atyára.
És mi volt Isten neve a korabeli zsidóság körében? Hogyan szólították meg Istent a zsidó vallásban, Jézus korában?
Az Ószövetségben Isten, aki egy és egyetlen, különféle neveken szerepel. El, Elohim, Shaddai, de Izrael Istenének tulajdon neve Jáve.
Ugye itt az előbbit már Jézustól hallottuk ezt az éli-éli elnevezést, és itt mondta a Viola is, hogy de a Isten valódi tulajdon neve, ez a Jahve név. Honnan ismerjük ezt a nevet? És honnan ismeri a zsidóság? Honnan ered ez az elnevezés?
A kivonulás könyve szerint Isten kinyilatkoztatta Mózesnek az égő csipkebokorokban a nevét, Jáve név központi helyre került, Izrael vallási életében, mivel a név az egész személyiségét tükrözi.
Na most már akkor itt előttünk van ez az égő csipkebokor jelenet. Most már csak azt fejtsük meg, hogy mit jelent ez a név, hogy Jahve.
A Jahve szó gyöke a Kánánia, vagyis Jahve, lennége, és azt jelenti, aki itt van, aki mindig itt lesz. A katolikus hagyomány én vagyok, aki vagyokként fordítja. Újabban vagyok, aki veletek van, aki mellettetek van.
Hogy tudjátok ti ezt értelmezni, ezt a jelentést? Nem egyszerű, ugye? Elég titokzatos azért ez a név.
Hát mindig mellettünk van igazából, ez azt jelenti, hogy mindig fordulhatunk hozzá. Bizalommal.
De azért ez milyen sokat mond, nem? Hogy gondoljatok bele, hogy a ti személyes életetekben is, hogy azért nem sok olyan ember van, nem? Aki felé mindig fordulhattok. Aki mindig jót akar nektek. És nem is téved. Amit ez a név mond, ez a Jahve, az valami olyasmi, hogy Isten az, aki van, de nem úgy, mint én, aki esetlegesen vagyok. Mert ugye, ha belegondoltok, mi vagy vagyunk, vagy nem. Tehát én vagy megszületek, vagy nem. Nem tehetek semmit arról, hogy élek, vagy nem élek. Az én létem az nem szükségszerű, hiszen egyetlen teremtmény sem hordozza létét önmagában. Egyedül Isten az, aki öröktől fogva birtokolja a lét teljességét. A Jahve név a zsidóság körében Isten titkos neve. Izrael fiainak nem volt szabad kimondania. A fogság utáni időtől kezdve a zsidők tiszteletből és félelemből nem ejtették ki, hanem mindenütt inkább az Adonájt, vagy a Jézus által is használt éli kifejezést használták. Mit gondoltok, miért nem volt szabad Isten nevét kimondani?
Ez a tisztelet miatt is, meg alázatosságból.
Igen, egészen biztos, hogy volt valami. Lehetett még esetleg benne, mire gondoltak, vagy mire gondolhatunk? Ugye mondjuk, hogy azért van benne egy nagy igazság. Az előbb mondtuk, hogy amit megnevezünk, azt ismerjük, az egy kicsit a miénk. Hogyha most akkor ezt így logikusan tovább gondoljátok, hogy aminek meg nem mondjuk ki a nevét.
Ezt meg nem ismerjük.
Azt meg nem ismerjük. Azért ebben van valami mélységes igazság, ugye? Hogy az Isten neve kimondhatatlan. Ugye, amit néven nevezünk, azt ismerjük, ahogy mondtuk, az a hatalmunkban van. Gondoljatok a második teremtés történetre, ahol az ember megnevezi a teremtményeket. Ugye Isten nekünk adta, és az emberre bízta, hogy nevezze el. Képzeljétek el egyébként, hogy az általános hiedelem szerint, aki a személy nevét megismeri, az bármikor hangoztathatja, kiejtheti, a kiejtés pedig voltaképpen hívást, magához szólítást, idézést, igézést jelent. Ugye, akinek ismerem a nevét, valamilyen szinten azért rendelkezem vele. Így aztán ki van szolgáltatva a nevet ismerő kénye kedvének, az rendelkezhet vele, hatalmába kerítheti. Részben emiatt is keletkezett az az ősi, ma is ismert szokás, hát népszokás az már, hogy az igazi név mellett, amelyet szigorúan titkoltak, van egy másik többnyire valamilyen jelzőből álló ragadványnév, amely nem érinti az illető benső lényegét, mert nem az igazi neve. Isten kimondhatatlan neve kifejezi, hogy Isten számunkra teljesen sohasem megismerhető, és nem manipulálható, nincs az ember hatalmában. Valójában semmilyen név vagy fogalom nem fejezheti ki Isten sajátosságait, mert ő mindenek fölött van. Az első teremtés történetben, ha visszagondoltak rá, ott Isten adja a teremtményeinek a nevét. Ez számomra azt jelenti, hogy az igazi benső lényegét a teremtmények és az ember is az Isten által kapott nevében találja meg. Nevünk Istenben van elrejtve, ahogy Ézsaiás proféta írja. Azt mondja a proféta, hogy így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ugye, hogy kifejezi, miről beszéltünk, hogy aki a nevet adja, annak a másik egy kicsit a tulajdonába kerül. Az égben és a földön minden közösség és minden személy Istentől kapott név által létezik. És ha belegondoltok, akkor a keresztény életünkben, amikor minket megkeresztelnek, akkor mi igazából ott kapunk egy új nevet. Ugye hát ez a keresztnév. Nem mindenkinek a második neve, amit a keresztségben kapott. Nekem is van egy harmadik nevem. Én Szent András apostol után lettem András, úgyhogy nekem ő a védőszentem. De ez az új név, ez az, ami kifejezi, ami keresztény voltunkat. Az új életünknek a nevét, annak az életnek a nevét, amit Istentől kapunk. De ha belegondoltok, ez egyébként így van a világban is. Ugye, hogyha valaki például doktori fokozatot nyer, akkor a neve kifejezi, hogy ő egy más minőségbe lépett, ugye oda kerül a levél elejé doktor. Vagy ha valaki férjhez megy, akkor megváltozik a neve, ugye? Vagy mondjuk most már annyira nem használják, de régebben valaki özvegy lett, akkor azt is odaírták a neve elé. Úgyhogy a név az bizony jel, ahogy mondtuk, nomen est omen. Beszéltünk róla az előbb, hogy Isten neve egy titok, igazából kimondhatatlan, és hogyha belegondoltok, hogy ehhez képest Jézus meg azt mondja nekünk, hogy Istent bátran szólítsuk atyának. Azért egy nagy merészség, nem? Hogy a kimondhatatlan, fölséges, hatalmas, teremtő Istent atyának szólíthatjuk. Mit jelent számotokra Istent atyaként elképzelni, megszólítani? Hogy képzelitek előtt atyaként?
Nekem bizalmat jelent igazából, hogy bármi is van, lehet fordulni hozzá.
Biztonságot.
Milyennek képzelitek el, ha így, már hogy így képileg magatok elé képzelitek?
Hát egy idősebb személy.
Uh-huh. Viola, neked is?
Igen.
Ez azért érdekes, hogy az atyára ilyen idős emberként gondolunk, nyilván természetes, mert hogy a mai világban az értékes, akiket értékesnek gondolunk, meg érdekesnek, meg amilyenek szeretnénk lenni, azok általában nem idős emberek, ugye? Hogy azok szépek, fiatalok, sikeresek, de hogy idősek, azt is senki nem gondolná. Mégis, amikor arról van szó, hogy olyan emberre gondolunk, aki hordozza az életünket, meg ahogy Viki is mondta, hogy biztonságot nyújt, akire úgy gondolunk, hogy mindig mellettünk áll, és a javunkat akarja, vagy akitől tanulhatunk, az azért egy idősebb ember. Isten atyaságáról az új szövetségben Jézus Krisztustól kaptunk kinyilatkoztatást. Jézus hatalmazta föl tanítványait, hogy Istent atyának szólítsák. Isten atyassága először az egyszülött fiúval való kapcsolatot jelenti. Tehát ez egy valóságos kapcsolat, ahogy Jézus az Istenről beszél, mint atyáról. Ugye ő magát is azt mondja, hogy ő az Isten fia. De Isten atyassága megjelenik az ember és Isten vonatkozásában is. Ha belgondoltok, ez megnyilvánul a teremtésben is, hiszen Isten az, aki tulajdonképpen atyaként életet ad az embernek. Valamint Jézus Krisztusban mi is Isten gyermekei leszünk. Ha Szent Pál szavait elolvasom, akkor ez egy kicsit úgy megvilágítja ezt az Isten gyermekséget. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Jézus arra tanít, hogy Isten megszólítható, egészen közel van hozzánk, és arra hív, hogy szentségét és dicsőségét megoszta velünk. Talán ezt a végtelen, felfoghatatlan jóságot valóban csak a gyermeki szív, az Isten gyermekség lelkülete képes befogadni. Adásunk végén Bellón Gellért atya imádságával kérjük az Isten gyermekség lelkét számunkra.
Atyánk, te azt akartad, hogy az egyház közösségben álljunk eléd, és atyának nevezzünk téged. Nem végzetnek, noha elhatározásaid megmásíthatatlanok. Nem véletlennek, noha útjaid kiszámíthatatlanok. Nem titoknak, noha felfoghatatlan vagy. Nem törvénynek, noha következetes vagy. Nem bírónak, noha ítélkező vagy. Nem uralkodónak, noha távlatokban gondolkodol. Nem fönségnek, noha mérhetetlenül elzárkózol. Nem erőnek, noha mozgatsz mindeneket. Nem életnek, noha tőled élnek mindenek. Nem eszmének, noha mindennek értelme vagy. Nem gyengítségnek, noha szellőnél lágyabb vagy. De atyánk, ki mindezeken kívül, remegő, aggódó, féltő, segítő, vezető, teremtő és szerető szíveddel számon tartott gyermekeid, minden érverését, minden sóhajtását.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiskolcról